Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Lukács evangéliumának 13. fejezetében, a 6-tól a 9. versig a következőképpen. Azután ezt a példázatot mondta Jézus. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek, íme 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki, uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom. Hát, ha terem jövőre. Ha pedig nem, akkor vágd ki. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban adventnek az egyik nagyon fontos üzenete, hogy van remény. Az oltár előtti ígében is újra meg újra elhangzott ez a szó. Reménységben legyetek, a reménység Istene adja meg nektek ezeket az áldásokat. Bővölködjetek a reménységben. Úgy alakult, hogy ezen a héten a bibliaórákon is téma volt, hogy egész másként alakul az embernek az e földi élete is, hogyha van reménysége az örök élet felől. Az egyházi esztendőnek az utolsó előtti vasárnapja viseli azt a nevet, hogy reménység vasárnapja, ez ugye 3 hete volt, de igazából hívhatnánk így az adventi vasárnapokat is. Reménység első, reménység második, harmadik, negyedik vasárnapja. Mert a reménységről szól az advent. Maga a szó, hogy advent, ugye tudjuk, latinul azt jelenti, hogy eljövetel. Az Úr Jézus Krisztus eljövetelére gondolunk ilyenkor. És igen, ez ad nekünk reménységet, hogy ő egyszer a történelemnek egy bizonyos pontján eljött, hogy megváltson bennünket. Hogy áldozati kereszt halálával megbocsássa a bűnöket, eltörölje a bűnöket, hogy megtisztítson, megszenteljen, új, örök életet adjon. Ebből fakadhat a reménységünk. E földi életünkre vonatkozóan is, és az örök életre vonatkozóan is. Aztán, hogy eljön a jelenben is, eljön most is, és ez is reménységgel tölt el bennünket, hogy amikor imádkozunk, amikor kérjük őt, hogy jöjjön a szívünkbe, lelkünkbe, jöjjön az életünkbe, vezessen bennünket, fogjon kézen, vigasztaljon, akkor megvan az a reménységünk, hogy igen, ő eljön. És hogy a jövőben, hogy majd szintén a történelem egy bizonyos pontján el fog jönni újra, visszajön, ezt megígérte. El fog jönni, amikor ennek a bűnös, megromlott világnak vége lesz, és magával viszi azokat az ő országába, a mennybe, akik benne bíznak, akik őt szeretik. Az első keresztjének azért tartottak ki az üldözések alatt, mert nagyon erősen hitték, hogy el fog jönni, így vagy úgy. Azért van az adventnek nem 3, hanem 4 vasárnapja, mert ugye a múltban eljött, jelenben eljön, és a jövőben is fog jönni, de hogy a jövőben kétféleképpen jöhet, és ez adta, hogy van 3. és 4. vasárnap is, mert hogyha hamarabb kell elmennünk az e földi életből, mint ahogy vége lenne ennek a megromlott világnak, akkor a halálunk pillanatában jön, értünk. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy senki ki nem ragadhat bennünket az ő kezéből. Ez azt jelenti, hogy ott vagyunk a kezébe, és a halálunk pillanatában is ott vagyunk a kezébe, és visz bennünket az ő kezében át az ő országába, a mennybe. Ilyen módon jöhet el a jövőben értünk, vagy pedig, hogyha még itt élünk ezen a földön, amikor bekövetkezik a világ vége, akkor megláthatjuk őt, hogy jön hatalommal és dicsőséggel, Jön az ő seregeivel, a szent angyalokkal, jön az ő szentjeivel, és akik még itt életben vannak akkor a földi világban, azokat magával ragadja, elragadja, és viszi az ő országába, a mennybe. Mindazokat, akik őt elfogadták megváltójuknak, akik benne bíznak, akik őt szeretik. Reménység. Reménység hatját advent időszakát, hogy vissza lehet menni az Édenbe. Vissza lehet menni Isten jelenlétébe. Az adventi igék is olyanok, amit az útmutatóban olvasunk, amik adventre ki vannak jelölve, mind a reménységről szólnak, múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Vagy egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megváltástok ideje. Ezek az igék mind a reménységre biztatnak. Ne adjátok fel a reményt. Bármi van ebben a földi életben, ne adjátok fel a reményt. Az Úr Jézus jön, velünk van, megtart az ő kezében. Kedves testvérek, viszont amit felolvastam alapige, a fügefáról szóló példázat valami másról szól. Ebben az alapigében arról van szó, hogy Istennek is van reménysége. Istennek van reménysége bennünket illetően. Isten reménysége az, hogy a lelki értelemben halott ember életre fog támadni, gyümölcsöt fog teremni. Talán kicsit különösen hangzik ez, hogy a reménykedő Isten? Erről olyan keveset beszélünk. Ha a reményről van szó, akkor arról szoktunk beszélni, hogy nekünk reménykednünk kell, nem szabad feladni a reményt, és ez nagyon fontos. Ritkán beszélünk arról, hogy Isten a reménység Istene, hogy ő neki is reménysége van. Amikor Isten kigondolt és megteremtett bennünket, akkor ezt reménységgel tette, hogy szerető gyermekeiként benne bízva és neki engedelmeskedve fogjuk élni az életünket. Most a példázatban, a fügefa példázatában, minthogyha a gazda, aki ugye Istent jelenti, elvesztette volna a reményt. Ugye értjük a példázatot, hogy a gazda a teremtő Isten, a vincellér az intéző, a megváltó Jézus Krisztus, és a terméketlen fügefa jelenti az embert. Hát a gazda most elvesztette a reményt, hiába keresek gyümölcsöt ezen a fügefán, hát most akkor minek foglalja már a földet, hiába, vége. De kedves testvérek, gondoljunk bele, hogy a Szent Háromság Isten két személye beszélget egymással. És tudjuk, hogy ők egyek, hiszen az Úr Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Nem tudjuk mi ezt felfogni, hogy hogy van ez, hogy egyek és mégis külön személyekről van szó. Emberi eszünkkel nem tudjuk mi ezt felfogni, de tudomásul kell vennünk, hogy Jézus ezt mondta, ezt jelentette ki, akkor ez így van. Ez azt jelenti, hogy Isten mégsem veszítette el a reményét bennünk. Istennek reménysége van továbbra is bennünk, hogy ha kegyelemben részesít, akkor új életet nyerünk, és új életben fogunk járni. A megtérés után egy gyümölcstermő élet következik. Ez Isten reménysége bennünk. És ezért beszéli meg a Szent Háromság három személye egymással, hogy nem szabad feladni a reményt az emberért. Meg kell váltani az embert. Kegyelmet kell adni az embernek. Mert lesznek olyanok, akik elfogadják ezt a kegyelmet. Lesznek olyanok, akik belekapaszkodnak ebbe a kegyelembe. És halálból életre támadnak. A halott fügefa élő fügefává válik, amely képes gyümölcsöt teremni. A megváltás tulajdonképpen arról szól, hogy Istenben megvolt és megvan a reménység, hogy az ember visszatér hozzá, és újra neki való engedelmességben él, egy gyümölcsöző életet él. Azt mondja a Fiú Isten, az Úr Jézus Krisztus, hogy körülásom, megtrágyázom, ez azt jelenti, hogy ő mindent megtett, és mindent megtesz értünk. Nem hibáztathatja senki Istent az elrontott életéért. De az elrontott életű ember is megkapja a körülásást és a megtrágyázást. Hát ha terem jövőre, hát ha a lelki halálban lévő ember életre támad, és mégis Istennek engedelmes életet kezd el élni, gyümölcstermű életet kezd el élni. Isten reményéből fakad az ő türelme és kegyelme. Ahogy olvastuk a héten is az egyik útmutató igében, hogy Isten kegyelme megtérésre ösztönöz, azaz pontosan Isten jósága megtérésre ösztönöz, hogy lásd be, hogy Isten türelmesen vár, hogy ő adja a kegyelmét újra meg újra, megint ad egy új esztendőt. Új egyházi esztendőt kezdtünk. Advent van. Elgondolkoztam azon múlt vasárnap, ahogy néztem az adventi koszorút, hogy de gyorsan elrepült ez az egy év. Nem régen, egy évvel ezelőtt, de mégis, mintha tegnap lett volna, amikor kezdtük az előző egyházi évet. Körülásom, megtrágyázom. Ez azt jelenti, hogy hasznos táplálékban részesítem. A növény számára a trágya táplálékforrás. Úgyhogy ilyen értelemben értsük most ezt az igét, hogy életre támasztó táplálékban részesítem. Ugye tudjuk, kedves testvérek, hogy lelkünk tápláléka az Isten igéje. És amikor ezt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy körülásom, megtrágyázom, akkor ez azt jelenti, hogy még egy évig hallgassa és olvassa az igét, hát ha terem jövőre. Hát ha az Isten igéje megváltoztatja a gondolkodását ennek az embernek. Hát ha az Isten igéje elvégzi benne, hogy igazán odaadja a szívét és az életét az Úrnak, és a keskeny utat választa a széles út helyett. Vagyis, hát ha elkezd Istennek engedelmes életet élni. Hallgattam egy ember bizonyságtételét a héten. Azt mondta, az én megtérésem két felvonásos volt. Hát ez rögtön felkeltette az érdeklődésemet, hogy most ez vajon mit jelent. Aztán elmondta, hogy életének egy bizonyos pontján elkezdte elhinni, hogy de mégis van Isten, és elkezdte elhinni, hogy a Biblia Istene, az igaz Isten, a teremtő, mindenható, megváltó Isten, őt kellene megismerni. Aztán eljutott oda, hogy szeretett volna megkeresztelkedni, de néhány dolgon nem akart változtatni. És az volt benne, hogy ha ezeken a dolgokon változtatni kell, akkor inkább hagyja az egészet. Akkor inkább nem akar keresztény lenni, és nem akar megkeresztelkedni. Megkérdezte a lelkészét, hogy feltétele a keresztségnek, hogy ezen és ezen és ezen változtassak. A lelkész pedig elgondolkodott rajta. Ugye én most direkt nem szeretném elmondani, hogy mik ezek a dolgok. Helyettesítsünk be akármit. Sok mindent be lehet helyettesíteni, hogy ki éppenséggel min nem szeretne változtatni az életében, sehogy sem. Be lehet helyettesíteni akár zűrös kapcsolatot, vagy kiskapuzást a gazdasági életben. Sok minden van az ember életében, amit olyan nehezen ad fel. Hát most valami ilyesmiről volt szó, és a lelkész elgondolkodott azon, hogy hát vannak a gyülekezetben sokan, akik meg vannak keresztelve, kisgyermekkorukban meglettek keresztelve. A gyülekezetben járnak rendszeresen, úrvacsorával is élnek, és hát bizony nem tökéletes az életük. Bizony van olyan, amin nem akarnak változtatni. Kijönnek úrvacsorázni, de mégsem akarnak bizonyos dolgokon változtatni az életükben. Ezeknek az embereknek nem mondjuk azt, hogy hát akkor a te keresztséged nem érvényes. Vagy nem mondjuk azt, evangélikus egyházunkban nem szokás azt mondani, hogy hát akkor te nem vagy keresztény, hát akkor te nem vagy hívő. Ugye nem ítélgetjük el egymást, hanem rábízzuk ezt az ítélő Istenre, hogy ő majd megítéli azt az embert. Vagy ebben a földi életben, vagy az utolsó ítéletkor. Nem a mi dolgunk az ítélkezés. És akkor a lelkész elgondolkozott azon, hogy hát, hogyha már megkeresztelt embereket, már úrvacsorában részesülő embereket nem kezdünk el kizárni a gyülekezetből, mert bizonyos dolgokon nem hajlandóak változtatni, akkor az most igazságos lenne ezzel az emberrel szembe, hogy neki meg azt mondjuk, hogy neked semmi keresni valód a gyülekezetben, te nem keresztelkedhetsz meg. Végül azt mondta a lelkész neki, hogy a keresztség feltétele a hit Jézus Krisztusban, mint megváltóban. Ennyi. Nem több és nem kevesebb. Emlékezzünk csak vissza az apostolok cselekedeteiben is az etióp kincstárnok, amikor megkérdezi Fülöpöt, hogy itt a víz, mi akadálya van annak, hogy megkeresztelkedjem, és azt mondja az apostol, hogy hogyha hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, akkor lehet. És azt mondom, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, hogy ő a megváltó. És Fülöp sem kezdi el vizsgálgatni az etióp kincstárnok életét, hogy na hát akkor most akkor ez így volt eddig a hit. A többit majd a Szentlélek elvégzi. Ha befogadod az Úr Jézus Krisztust a szívedbe, ha eldöntöd, hogy benne akarsz bízni, őt akarod szeretni, ha eldöntöd, hogy te azt akarod, hogy a szívedben ő legyen a király, akkor majd az ő szent lelke el fogja végezni azt, aminek el kell végződnie. És mivel a lelkész ezt mondta, hogy a feltétel a hit, és a többit rábízzuk a Szentlélek Úristenre, akkor ez a fiatalember megkeresztelkedett. Így mondta a bizonyságtételébe, elkezdtem hinni Jézusban, kértem, hogy legyen ott az életemben, megkeresztelkedtem. Ez volt az első felvonás. A megtérésemnek az első felvonása. Igen ám, de ahogy rendszeresen olvastam a Bibliát, és rendszeresen hallgattam az igehirdetéseket, az igei tanításokat, a szívemben egyre inkább ott volt a vágy. Szeretnék neki tetsző módon élni. És a megkeresztelkedésem után 2 évvel felhagytam azokkal a dolgokkal, amelyekről megkérdeztem a lelkészt, hogy akadálya a keresztségnek. Igen, a Szentlélek elvégezte. Ugye mit mond az Úr Jézus Krisztus? Körülásom, megtrágyázom, hát, ha terem jövőre. Táplálékban részesítem. Életre szóló, életet adó táplálékban részesítem. Hogyha ez nem győzi meg, ha Isten igéje nem győzi meg, akkor semmi nem győzi meg. Akkor hiába csapkodjuk a fejét, hogy így és így és így kellene élned. Nem fogjuk tudni meggyőzni. De hogyha mondjuk az igét, hogyha az embereknek a kezébe adjuk a Bibliát, hogy olvasd az igét, és hogyha hirdetjük az igét, hogyha mondjuk, hogy mi az Isten akarata, ha működik a Szentlélek annak az embernek a szívébe, akkor meg fogja győzni. Halálból életre fog támadni lelki értelemben, és gyümölcsöt fog teremni az élete. És hát most akkor ne csak őről beszéljünk, egy kívülálló emberről, gondoljunk saját magunkra, hiszen a vasárnap Isten tiszteleti ige az nekünk szól, akik itt vagyunk, és hallgatjuk, és töprengünk rajta. Gyümölcsöt terem az életünk? Menjünk vissza a legelejére. Hiszünk Jézusban, a megváltóban. Kértük őt, hogy ő legyen a szívünkben, a lelkünkben, az életünkben. Elmondtuk neki, hogy igen, Uram, benned hiszek, benned remélek, téged szeretlek, hozzád akarok tartozni. Azt mondja az Úr, hogy lehet, hogy a gyümölcsök még hiányoznak. Hiányosak. Lehet, hogy még van olyan területe az életünknek, aminek még meg kellene változnia. Biztos van. Szerintem mindenkinek van ilyen az életében. Azt mondja az Úr, hogy még van kegyelmi idő. Elkezdődött egy új egyházi esztendő, egy újabb advent, egy újabb kegyelmi esztendő áll előttünk. És azt mondja az Úr, hogy ő adja nekünk továbbra is az ő igéjét. Ő táplál bennünket az ő igéjével, és várja a megtérésünknek az újabb felvonását. Ugye Luther Márton azt tanította, hogy a megtérés az nem egy pont az ember életébe is aztán kész vége, hanem a keresztény ember egész élete megtérés kell, hogy legyen. Új kegyelmi esztendő, az Úr Jézus várja a megtérésünknek az újabb felvonását. Ismerjük fel az igéből, hogy mi az, amin változtatni kell, aminek változnia kell. És életünknek azt a területét is bízzuk rá a megváltó Úr Jézus Krisztusra. Az ő szent lelke által megteszi, megadja, hogy a halott fügefa élővé váljon. Hogy a mi halott vagy félig halott lelki életünk megújuljon. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te reménységre hívtál el, és hogy advent az különösen is a reménységnek az időszaka, hiszen te eljöttél, megváltottál, és ezáltal van alapja a reménységünknek. Köszönjük, hogy te most is jössz a szívünkbe, életünkbe. Te meg tudsz újítani, te tudsz bennünket lelkileg táplálni, hogy élővé váljunk és gyümölcsöt teremjünk. És köszönjük azt a reménységet, hogy bármi van itt a földi életben, betegség, járvány, baleset, gyász, hozzád tartozunk, a te kezedben vagyunk, és te odavársz bennünket a te országodba. Ezt a reménységet erősítsd meg bennünk, Úr Jézus Krisztus. Amen.